Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ma esti áhítatunkat, Isten tiszteletünket a 337. dicséretünkkel kezdjük el közösen. 337. dicséretünknek az első 5 versét énekeljük. Ennek a dicséretnek az érdekessége talán az számunkra, hogy végigveszi azokat a Jézusi elhangzott mondatokat, szavakat, amelyeket Jézus a kereszten fogalmazott meg és mondott el. Így most az első 5 versét énekeljük, amiben a tegnapi napnak az üzenete és a mai napnak az üzenete is benne van. Paradicsomnak te szép élő fája, ó kegyes Jézus, Istennek báránya. Ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, megvalljuk neked, hogy szív szerint mi már a nagy ünnepre készülünk. A húsvétnak az örömét szeretnénk megélni, a húsvétnak az ajándékait akarjuk megtalálni, abban a bátorítást, a vigasztalást, és mindazt, ami úgy hiányzik az életünkből. Hogy ez a szép ünnephez mégis nagypénteken keresztül vezet az út, alázatra tanít minket. Sok mindent akkor tanulunk meg igazán, amikor a próbatételeinkben megengeded, hogy mi is tudjunk szenvedni, hogy a magunk keresztjét kelljen hordozni, és valahol ezek megtanítanak arra is, hogy igazi, őszinte imádságokat tudjunk elmondani Te neked. Nehéz ez az út, és mégis szeretnénk veled együtt járni rajta, hiszen hisszük és valljuk, hogy ez az életünknek csak egy átmenő része, valahova oda a Te dicsőségedbe és a Te örömödbe szeretnénk megérkezni. Adj nekünk most is a Te szent lelkedből, hogy értsük azt az üzenetet, amelyet elkészítettél számunkra. Légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. A 335. dicséretünk első versével készüljünk az igének a hallgatására. A 335. dicséretünk első verse, ó ártatlanság báránya. Mai esténken Isten ígét a Lukács evangéliuma szerint olvasom a 23. fejezetből, a 39-től 43-ig terjedő versekből. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrúgta ezt mondván neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki, bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Kedves ünnepre készülő gyülekezet, Jézusnak a keresztfán elhangzott szavait gondoltam idehozni erre a hétre, estéről estére. Ezen a második estén egy különös párbeszédnek néhány gondolatával készültem. Nagyon jól ismerjük mi már ezeket a történeteket a nagyheti eseményekből. Úgy leckeszerűen szerintem fel is tudnánk mondani szépen sorban. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy Jézus nem egyedül feszítették keresztre, hanem mellé két bűnözőt, vagy latrot, gonosztevőt is megfeszítettek. Azért szeretnék majd róluk is egy-két gondolatot elmondani, még akkor is, hogyha a fő gondolatunk az Jézusnak a szava lesz. Ézsaiás próféta könyvében már, mint profécia megjelenik az, hogy majd az Isten szolgáját a bűnösök közé számlálják, pedig ő igaz, ártatlan, és minden nyomorúságot, minden bűnt és büntetést úgy vesz magára, hogy ez teljesen távol áll az ő életétől. Talán ez az első, ami eszünkbe jut akkor, amikor azt gondoljuk, hogy Jézusnak ott van a helye két ilyen gonosztevő ember között. Egy kicsit mélyebbre ásva azért mégis bele kell gondolni abba, ami ott ebben a párbeszédben nem csak elhangzik, hanem amely ott van ezeknek az embereknek az életében, az, ami kimondatja velük azt, amit éppen mondanak, és az erre adott Jézusi válasz is azt hiszem, hogy sokkal mélyebb értelmű, mint ahogy azt elsőre úgy gondolnánk. Nem véletlen, hogy Jézus ott van a két gonosztevő között. És ezzel szeretném kezdeni, lehet ez az első pontja ennek a mai igehirdetésnek, hogy Jézusnak az egész ügyét egy kicsit zárójelbe akarták tenni velük. Ők voltak a két zárójel. Az egyik oldalon, a másik oldalon. Ugyanis nem Jézust helyezték be közéjük igazából, hanem őket tették oda Jézus mellé. Nem akartak ők akkor kivégzést tartani. Hát a nagy ünnepre készültek, a zsidó nagy ünnepre, eszébe nem jutott volna senkinek akkor kivégzésre bocsátani bárkit is, de ez a Jézus ügy, ez annyira halaszthatatlan volt, és hogy egy kicsit el lehessen tusolni a dolgokat, kihozta két embert a börtönből, és azt mondták, hogy hát most éppen pehesek vagytok, mert ti lesztek azok, akiket oda teszünk Jézus mellé. Valahol ez az eltusolása a dolgoknak, ez mindenkiben ott volt végig. A vallási vezetők is igazából nagy ügyet csináltak, mert lelkük mélyen fel voltak háborodva Jézusra, de azért olyan nagy ügyet nem akartak, hogy ez Jézus népszerűségét még inkább növelje. Ott volt Pilátus is, aki egyáltalán nem akarta, hogy az ő birodalmának határain kívül hírt kapjon bárki, főleg mondjuk a császár arról, hogy zavargások vannak azon a területen, ahol ő van megbízva. Mindenki szépen titokba akarta a dolgot elrendezni a lehető leggyorsabban, úgy, hogy az ne nagy feltűnést keltsen. És azt hiszem, hogy benne van egy olyan nagy dolog, egy nagy üzenet, ami minket is meg tud érinteni, hogy nagyon nehéz a Jézus ügyét külön kezelni. Mindig összemossuk valami mással, mindig hozzáteszünk valamit, úgy önállóan nagyon nehéz szembenézni azokkal az igazságokkal, tanításokkal, akarattal, ami benne megjelenik. Inkább könnyebb úgy, ahogy ők is csinálták, két másik dolgot is oda tenni mellé, és egybe látni és egybe kezelni az egészet. Gondolkoztam, hogy milyen példákat lehetne felsorolni, de talán az életünknek azokat a helyzeteit lehet ide hozni és ide sorolni, amelyekben minden nap foglalatoskodunk egy kicsit, amit mindig összekapcsolunk Istennel vagy Jézussal. Jézus és az egészségem, vagy a Jézus és a betegségem, Jézus és a boldogságom, Jézus és az örömöm, Jézus és a bánataim, Jézus és az ő keresztje, de az én keresztjeim is. Vagy oda szoktuk sorolni Jézust, mint aki a gondviselőm, aki a megoldásokat kéne hozza az életembe, vagy aki a megélhetésemben kellene segítsen. Jézus és az idő nagy kérdése. Ahogy múlik az idő felettem, Jézusra talán nagyobb szükségem van. De amikor meg zajlik az élet, akkor nincs idő Jézusra. Jézus és az, hogy valamiben hinni kell, mert kapaszkodni kell valamiben, valami reményt kell adjon. Hát ő adódik, mint lehetőség, benne talán bízhatok. De ezek mindig össze vannak kapcsolva, valami és Jézus. És mintha ez is így kicsit úgy, ezek az élet nagy dolgai, amiket mi nagyon izgalmasan próbálunk kezelni, úgy zárójelbe tennék őt. Ott van közötte, de igazából nem tudunk csak rá koncentrálni. És valahol, amikor ezekkel a dolgokkal leszámolunk, akkor közben leszámolunk akkor Jézussal is. Pont úgy, ahogy próbáltam említeni, hogy ha betegség van, akkor az Istenhez megpróbálok közel kerülni nagyon, mert ott van egy reménység lehetőségem. De amikor meg minden jól megy, akkor mehet a keresztre a többi dologgal együtt. Amikor azt mondom, hogy nagy szükségem van rá azért, mert tisztázni kell valamit az életemben, mert a lelki békességemet meg kellene oldani, akkor nagyon keresem őt, akkor kell. De amikor úgy boldog vagyok, kiegyensúlyozott vagyok, az én akaratom szerint teljesülnek a dolgok, akkor megint azt mondom, hogy mehet a keresztre a többi dologgal együtt. Időben is. Nem sajnálom az időt Jézusra akkor, hogyha muszáj vele közösségbe lennem, mert ebben van a reménységem, de amikor meg nagyon sok tennivalom van, akkor nem fér bele. Hát valahogy így volt ez akkor is, hogy Jézus úgy önmagában nehezen vállalható. Az öröm részében is, a segítség részében is, pláne akkor, amikor valami nehézség van az ember életében. És így aztán oda számláltatik azok közé a dolgok közé, amelyek jönnek és mennek az életünkben. És akkor ebben a helyzetben, ott mivel a kivégzettek sokáig, nem csak órákig, néha napokig együtt szenvedtek, Volt lehetőség beszélgetni, de ilyenkor mindenkiből már a keserűség tört fel. Mindenkiből az a gyalázkodás és szitkozódás, mert már nem volt vesztenivaló. Meg is szólal az egyik, és azt mondja, hogy tudod, Jézus, ha te tényleg a Krisztus lennél, akkor megmentenéd magadat, de akkor ments meg minket is. Van benne valami dű Jézus iránt. Lehet, hogy már az egész világ ellen fordult, hiszen neki már úgyis mindegy, de amit az elején mondtam, azt érdemes ide gondolni és visszahozni, hogy ő most Jézus miatt van már ott a kereszten. Neki lehet, hogy még lett volna néhány napja vagy hete. Talán a büntetését soha nem kerülhette volna el, de nagyon közel jött most a halál. Pillanatok alatt azt mondták, hogy na most jössz te is. És most Jézusra ő nagyon haragszik. Haragszik arra Jézusra, akit el akarnak veszíteni, de muszáj ő is asszisztáljon hozzá, és most őt is belerángatják ebbe az ügybe. Nem csak megismétli azokat a szavakat, amiket mások is mondanak, hogy mentsd meg magadat, hiszen másokat is megmentettél, hanem most már oda teszi ő is a saját életét, és azt mondja, hogy ne csak magadat ments most már meg, ha engem is belekevertél, akkor ments meg engem is. És nagyon sokszor egy kicsit azért úgy el tudjuk ezt suttogni imádságba Istennek, hogy nagy a te ügyed, sok mindent megteszel érted, nem is olyan egyszerű ebben a világban, ennek az egésznek a kimenetele mellett hűséggel megállni, de ha már engem is belekevertél, akkor engem is ments meg. Mert azért sokszor rajtam is csattan. És még lehet, hogy mi egy olyan világban élünk, ami aránylag egészen békés, de azért most már a híradások közel hozzák azt, hogy Jézushoz tartozni nem mindig olyan egyszerű dolog. Vajon nem fogom-e azt mondani, hogy ha már belerángattál, akkor ments meg engem is. Persze nincsen létjogosultsága. Ennek a rabló embernek, vagy bűnöző embernek az életében ezeknek a szavaknak, hiszen nem a krisztusi ügybe rángatta bele. Egyszerűen csak Jézus nem tehetett arról, vele együtt feszítették keresztre. Talán mélyebb volt az indítatása, hogy abban a pillanatban azért már ő is félt a haláltól. Eddig nagy mellénnyel élte az életét, mert azt gondolta, hogy őt majd úgyse kapják el. Az ő ügye majd diadalra megy. De most közel van ahhoz, hogy pillanatok kérdése és vége az életnek. És azért ez minden embert egy kicsit elgondolkoztat, hogy és akkor mi van? És nem nyugodt az ember lelke olyankor. Amíg Jézus ott szónokolt, addig ezt az embert nem érdekelte, hogy ki az a Jézus. Amikor viszont ilyen közel van a halálhoz, akkor megijed Jézustól is, és attól is, ami következik. És ezért nem marad más szó benne, csak a gúny, és a keserűség, és közben a vád, és a harag, hogy képzeled, hogy most ez fog történni. Meg is jegyzi a másik, és így térünk át az ő gondolataira, hogy te nem féled az Istent. Szépen írja le ezt az evangélium írója, mert nem egyből azzal kezdi, hogy mentegeti a másik Jézust, és azt mondja, hogy de nézd, hogy ő nem volt bűnös, mi meg azok vagyunk, hanem azzal a kérdéssel indít, hogy de te nem féled az Istent? És nem arról a félelemről van szó, hogy rettegni kéne tőle, hanem arról, hogy azért mégiscsak az Isten igazsága előtt megállni, az nem egy egyszerű dolog lesz majd. És azért itt ő már elkezd gondolkozni a saját életéről, és elkezd gondolkozni és mérlegre tenni azt, hogy mit tettem, és azt jól tettem, vagy nem jól tettem. És amikor ez az ember vall, akkor azt mondja Jézus előtt, ott ennek a másik társának, hogy de nézd, ő semmi rosszat nem tett, mi viszont megérdemeljük azt, amit kaptunk. Ő az utolsó, de nem az első, aki ezt kimondja, hogy Jézus igaz volt. Igazából a vallási vezetők se tudtak olyan vádat ellene mondani, amit jól alá tudtak volna támasztani. Isten káromlónak mondták, hogy az Isten fiának nevezi magát, de semmi többet nem tudtak mondani. Aztán Pilátus se tudott más mondani. Kihallgatta, és azt mondta, hogy nem találok benne bűnt. És Heródes is maga elé szólította, és ő se tudott kivetni valót, mit mondani. És ez az ember is ott a kereszten utoljára megszól, és azt mondja, hogy de nézd, ő igaz, mi meg nem vagyunk azok. Egy nagyon érdekes látása van ennek az embernek, és ezt a látást azt hiszem, hogy sokkal összetettebbnek lehet gondolni, és példát lehet venni, nem úgy néz, mint ahogy mi nézünk. Talán azért is, mert neki is az életének ez az utolsó pár perce. Ő nem csak önmagát hasonlítja össze a másik emberrel. De ha már ezt megteszi, akkor is egész jó a látása. Te is bűnös vagy, meg én is. Nem úgy, ahogy mi szoktuk csinálni, hogy én jó vagyok, te meg rossz vagy. Általában nagy vitatkozásokban, konfliktusokban ez az eredmény születik, hogy én vagyok a jó, és te vagy a rossz. Ő most már önmagát és azt a másik embert, aki ott van, úgy látja, hogy te és én egyek vagyunk. Mi elhibáztunk valamit. Viszont néz rá, ő igaz. Tehát ő nézi önmagát és a másikat, és levon egy következtetést, hogy mi egyek vagyunk, és utána néz Istenre és önmagára, és azt mondja, hogy ez az Isten fia, ő igaz, én meg bűnös vagyok. És talán így teljesebb a kép. Így máshogy ítélem meg a másikat is, önmagamat is máshogy látom, jobban el tudom helyezni, és talán sokkal több alázatra is indít akkor bennünket. És ebben az összehasonlításban, ebben igazából egyszer csak felfakad belőle valami, és azt mondja, hogy nézd, Jézus, amikor te eljössz a te országodba, akkor emlékezz meg rólam. Nagyon sokat gondolkoztam, és próbáltam megnézni másoknak a gondolatát is, hogy mi történik itt ebben az emberben, és hát senki nem meri leírni azt, hogy mit gondolhatott, vagy miben hihetett, mert nem látunk bele egy másik ember életébe. De az, amikor azt mondja, hogy emlékezz meg rólam, amikor te eljössz az országodban, akkor az azt jelenti, hogy te is küzdöttél egy világért, meg én is küzdöttem egy világért. De a tied győzött. Te itt vagy a kereszten, békességed van, Isten kezébe teszed le a lelkedet, az előbb hallotta az imádságot ő is Jézus szájából, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek, és ez benne nincs meg. Ez csak Jézusban van meg ebben a helyzetben. És erre azt mondja, akkor a te országod győzött. Az én országom meg elveszett. Én ezért az országért, amit én álmodtam meg magamnak, öltem, gyilkoltam, loptam, ki tudja, hogy mit csinált ez az ember. Egyébként nem egyszerű tyúktolvajok voltak. Nem olyan zsebes emberek, akiket elkaptak. Valószínűleg nemzeti hazafiak voltak, olyanok, akik rómaiakat öltek, akik a népüket szerették, akik azt gondolták, hogy egy szent ügyért teszik oda magukat. De most vall ez az ember, és azt mondja, hogy én nem jól küzdöttem ezért, te viszont jól küzdesz ezért. Én nem maradtam igaz benne, te meg igaz maradtál benne. Ez egy nagyon nagy kérdés akkor, amikor szent célokért küzdünk. Amikor igaz dolgokat szeretnénk az életünkben. Tudsz-e igaz módon küzdeni érte, vagy pedig, és legtöbbször sajnos ez megesik velünk, alázatosnak kell lennünk, és ezzel az emberrel együtt ki kell mondani, hogy nézd, én nem jól küzdöttem érte, én rossz eszközöket választottam. Emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Én gyűlölettel akartam győzni, te szeretettel győztél, akkor ez a szeretet vajon megtart engem is? Ez egy utolsó pillanatban nagyon komoly kérdés. Az, aki maga mögött hagyja az életét, a múltját, annak egy nagyon fontos kérdés az, hogy te szeretsz-e annyira, hogy van-e helyen még te nálad? És akkor erre kapja ezt a választ, ami nagyon szép, és azt hiszem, hogyha mindez nem hangzik el, nem gondoljuk végig, akkor nincs is olyan nagy üzenete, még ma velem leszel a paradicsomban. Az egyik lator is azt kérte, követelte, gúnyosan, dühösen rádörgött Jézus, hogy ments meg, ha tudsz. És a másik is végül is azt kérte tőle, nem azt mondom, hogy illedelmesen, hanem inkább azt, hogy hittel, hogy hát akkor ments meg. Akkor a te országodba ments át engem is. És Jézus azt mondja, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Nyilván benne van ebben egy hatalmas titok. Ha elindulnánk ezen az úton, azt hiszem, hogy belegabolyodnánk a gondolatokba. Mi az, hogy ma veled leszek a paradicsomban? Miért mondja ezt Jézus? Hát még nem lesz majd utolsó ítélet, amikor feltámadnak a halottak, meg ott lesznek az akkor élő emberek, és nem akkor dönti el az Isten majd, hogy ki megy a jobb keze felől, és ki megy a bal keze felől. Mi az, hogy ma? Mi történik ebben a pillanatban? Jézus egyszerűen csak annyit akart elmondani az embernek, hogy de én már veled vagyok. Te azt kéred tőlem, hogy ha eljövök az én országommal, akkor hadd lehess benne. Hát ha te most ezt mondtad nekem, akkor te már ma az én országomban vagy. És ott tartunk, amit Jézus elmondott a tanítványoknak, hogy az Isten országa nem itt van, meg ott van, meg amott van, hanem az Isten országa bennetek van, amikor azt megértettétek, hogy nektek szükségetek van arra, aki az életet tudja adni, akkor ti már az Isten országában vagytok. Aztán, hogy majd eljön az utolsó ítélet, és az mikor lesz, és hogyan lesz, ezt mi már az elménk nem tudja befogadni, de nem is kell vele foglalkozni, mert abban a pillanatban, ahol az én szívem megáll, onnantól kezdve én már az Isten kezében vagyok. Az Isten szívébe estem én is vissza. És Jézus erre egy ígéretet tesz, hogy ezt meg lehet tenni, ezt a döntést meg lehet hozni. Nyilván, hogy sokkal jobb azoknak, akik életükben hamarabb erre a döntésre eljutottak, ezt megtapasztalták, megkapták, nagyobb békességgel élik az életüket, talán még a hibák közül is van mit akkor kijavítani. Ennek az embernek az utolsó pillanataiban is megadatott ez a lehetőség, és ő akkor ezzel élt. Uram, emlékezz meg rólam, mikor eljössz a te királyságodba. És erre Jézus ezt mondja, bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Isten adjon nekünk bizonyosságot, hogyha mi őszinte szívvel azt kérjük, hogy az ő királyságába vele együtt legyünk, akkor nekünk is szólt ez az ígéret, hogy már mától vele vagyunk az ő országában, és aztán egykor majd valóban vele a paradicsomban. Hajtsuk meg fejünket, és ezért adjunk hálát imádságban is.